Sziasztok! Ez itt az adatépítés következő adása. Rögtön egy breaking news hírrel fogom kezdeni nektek, most próbálom a hangsúlyt ilyen, tudjátok, ilyen bemondósra venni. Szóval breaking news hírrel fogom kezdeni, jó, ez nem megy. A lényeg az, hogy aki kíváncsi rá és érdekli, hogy milyen az adatépítés élőben, az jöjjön el a kutatók éjszakájára jövő pénteken, azaz 29-én az ELTE BTK MMI-be, a Múzeum körút 6-8-ba, a 39-es terembe. Jó, tudom, ez sok infó, de majd kiposztolom. És ott egy nagyon érdekes előadáson vehet részt, legalábbis én nagyon fogok igyekezni, hogy érdekes legyen, aminek a címe, hogy hogyan alkot a mesterséges intelligencia, és utána még jobb programok jönnek, mert kerekasztal beszélgetés lesz, aminek én is részese vagyok, nagyon megtisztelve érzem magam, és állatira izgulok, hogy felkértek erre a szervezők. Mindenképpen gyertek el, maga az esemény, mint a kutatók éjszakájának összes eseménye ingyenes lesz, hatalmas buli lesz, érdekes beszélgetések, valaki kinyomtatja CD-re az összes eddigi előadást, az dedikálom, meg mi egymás. Szóval egy nagyon érdekes beszélgetést várattok tőlünk, én mindent megteszek a részemről, a téma pedig még egyszer tehát a mesterséges intelligencia és az alkotás, a kreativitás, a mesterséges intelligencia által, illetve annak segítségével létrehozott művészeti alkotások lesznek, illetve ezt a témakört fogjuk körbejárni. Gyertek el, ki fogom posztolni, és a show notes-ban is benne lesz minden fontos információ. Nagyon jó eseménynek ígérkezik. Természetesen nem csak én leszek ott, úgyhogy nem magamat fényezem itt, hanem többen leszünk, és kerekasztal beszélgetés lesz. Előre láthatólag Gács Anna, Hargitai Henri, K. Horváth Zsolt és Orbán Katalin lesznek a beszélgető társaim. És persze ti, akik eljöttök, hiszen a kerekasztal beszélgetés után és közben kérdésfelelek formában élőben is beszélhettek az összes előadóval, illetve kerekasztal résztvevővel, így természetesen velem is. Mondtam, breaking news. Ennyit már a szolgálati közleményekből. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki levelet írt a hello@adatépítész.hu-ra, illetve mindazoknak, akik lájkolták vagy megosztották a Facebookon a podcastet. Mondanám, hogy a kommentelőknek is, de nem nagyon kommenteltek, amivel egyébként semmi gond nincs, mert a podcast nem egy kommentes forma. Csak gondoltam, nem hagyom ki ezt a formaságot. Rendben, ennyi volt már a gépházzaj, és csapjunk is bele az első témánkba, ami szerintem egy nagyon izgalmas téma. Ez nem olyan szigorúan érinti a data science-t, mint ahogy az eddigi témáink, de természetesen azért ennek is van hozzá köze, mindjárt meglátjátok. A cikk, amit szokás szerint a show notes-ban linkelek, a researchers had linked a human brain to internet for the first time ever címet viseli, és a szerző pedig Patrick Cohill, nem is mondom, hogy nyilván nem így kell mondani a nevét, és a Futurism.com-on jelent meg, és hát a cím az eléggé magáért beszél, ez egyébként nem egy olyan cikk lesz, vagy nem egy olyan téma lesz most, amiben mélységébe fogunk belemenni, mert nem tart még ott a dolog, de annyira érdekes, és annyira bevallom őszintén nekem, aki ezzel, vagy legalább részben ezzel foglalkozok, egy picit talán ijesztő is, hogy mindenképpen szerettem volna beszámolni nektek. A sztori röviden és pőrén annyi, hogy a Wits University of Johannesburg, tehát Dél-Afrika Johannesburgi Egyetem kutatói most először a világon rákötötték egy ember agyát az internetre. Tudom, ez picit szenzáció hajhászósan hangzik, és egy kicsit az is, de nem nagyon, mert tulajdonképpen tényleg az történik. Van egy fickó, ezt nem nevezi meg a cikk, hogy ki, de a lényeg az, hogy egy EEG berendezést kötöttek a fejére, ezzel még ugye nem mondtunk semmit, hiszen a kórházakban már elég régóta ismerik ezt a berendezést, ugye ez nem más, mint az elektroenkefalográf rövidítése. Magyarán szólva egy olyan gép, ami az agyunkban zajló bioelektromos folyamatokat érzékeli, és képes leképezni különböző jelek formájában, tehát tulajdonképpen digitalizálni lehet ezzel azokat az elektromos jeleket, és hát hasonlóan, mint a szívritmusunkat is ki lehet vezetni egy gépre, csak ez egy jóval bonyolultabb eszköz, de a lényeg az ugyanaz. Most ez az EEG, ezt viszont ami újdonság, hogy ezt az EEG-t bevezették utána egy Raspberry Pi-ba. Gondolom, hát valószínűleg tartom, hogy a hallgatók majdnem mindenki ismeri a Raspberry Pi-t, de a lényeg az, hogy ez egy Angliában megalkotott számítógép, aminek az a lényege, hogy szuper olcsó legyen és szuper tömeges. Egy nagyságrendileg ilyen 15-20 ezer forint környékén van egy Raspberry Pi, ami egy nagyon pici, tenyérbe elférő kis ilyen kompakt számítógép. Elképzelhetitek, hogy nem arról szól, hogy hatalmas, szuper számítógépi teljesítménye legyen, épp ellenkezőleg, viszont egy ilyen kis tenyérnyi kütyű, nagyjából minden tartalmaz, ami ahhoz kell, hogy egy funkcionáló számítógépet kapjunk. Van benne processzor, van benne valami minimális videó meghajtó, a legújabbakban már Wi-Fi, Ethernet kapcsoló, és egy SD kártyán üzemel. Na nem is ez a lényeg, csak hogy értsétek, hogy egy ilyen kis kütyűbe, ami gyakorlatilag a mellény zsebbe, vagy a far zsebbe elfér, erre rávezették ezt az EEG-t, és doppergés, a Raspberry Pi átalakítja, tehát DAC-ként működik, és átalakítja az EEG jelei, digitális jelei, amit egy standard app-in keresztül real-time kistreamelnek az internetre. Meg is lehet nézni egyébként magát a feedet, be fogom a cikket linkelni, és ott megtaláltok majd minden hivatkozást. A lényeg tehát az, hogy ez a csapat, akiket egyébként egy Pantanovic, most ezt lehet, hogy jól mondtam, egy Pantanovic nevű fickó vezet, valószínűleg nem gyenge a srác, Adam Pantanovic, aki egyébként az egyetem oktatója, és a villamosmérnöki kar oktatója egész konkrétan. Szóval kivezették az internetre ezeket az agyhullámokat. Na most ez eddig tök jó, meg szép eredmény, de elgondolkodhatunk rajta, hogy oké, de minek? Azon kívül, hogy milyen cool már. Nos, a lényeg az, hogy igazából azt akarták bizonyítani a kísérlet során, hogy ezt lehet egyfelől, szóval that's a check. A másik pedig az volt, hogy miután ezt folyamatosan kivezetik, így tulajdonképpen létrehoznak egy adatbázist is, ami az adott ember, az adott illetőnek az agyhullámait tartalmazza. Ugye az adott ember éli az életét tovább, amennyire ezt mondhatom így, hogy normálisan éli az életét tovább. Mondjuk azért gondolom páran megkérdezik, hogy hé öreg, mik azok a drótok, amik a fejedből jönnek ki? Ja, semmi, az csak az agyam kivezetve az internetre. Na mindegy, szóval amennyire lehet normálisan élni ilyen státuszban, annyira éli normálisan tovább az életét, és eközben folyamatosan gyűjti az agyhullámokat. Ennek hatására ugye gyakorlatilag az adott emberre egyedileg jellemző agyhullám adatbázisunk lesz, és később, tehát már most folyamatban van, de tervezik, hogy később bevezetik ezt, már fejlesztik egy okostelefon applikációt, amivel további adatokat fognak gyűjteni, így már nem csak agyhullám minták lesznek, hanem olyan agyhullám minták, amikhez fizikai helyet, gyorsulás, szívverést és egyéb ilyen paramétereket tudnak majd párosítani. Így sokkal jobban fogják érteni, hogy az agyhullámok önmagukban hogy viselkednek, és azt, hogy viselkednek, miközben egyébként a testet, illetve hát a embert, ugye magát, milyen hatások érik, és hol van, és mit csinál, és melyik napszakban. Ez azért érdekes, és így jön be a data science vonatkozás, vagy itt is jön be, mert eddig végül is Internet of Things, de itt jön be a data science vonatkozás, ugyanis ennek a nem titkolt célja az, hogy később machine learning, tehát gépi tanulási algoritmusokat futtassanak ezen az agy-computer interfészen. Amúgy figyeltétek, agy-computer interfész. Tehát most ez komolyan úgy hangzik, mint a 10 vagy még több évvel ezelőtt valami skifibe lennénk, és valami ilyesmit olvasnánk, de nem. Ez Dél-Afrikában, egy egyetemen, ez így most van, ez a valóság. Agy-computer interfész. Jobb, ha megszopjuk ezt a kifejezést, mert ilyen már van. Szóval az agy-computer interfészen érkező jeleket nyilvánvalóan fel lehet dolgozni gépi tanulással. Eddig a cikk igazából itt véget is ér, nyilván ennek a felhasználására az ilyen szokásos kutatós válasz van, hogy még többet meg fogunk tudni az emberi agy működésről, stb. Ami egyébként biztosan így is van, de gondoljatok bele, ha mindenkiről, minden egyes emberről, mondjuk a születésétől fogva, vagy mondjuk a felnőtt korától fogva készítünk egy ilyen agymintát. Most ezeket a szavakat én is most találom ki, hogy agyminta, de jó, akinek jobb ötlete van, hogy ez mi, agyadatbázis, az dobjon egy e-mailt a hello@kukacadatépítész.hu-ra, vagy kommenteljétek be, vagy mit tudom én. Maradjunk az agymintánál. Szóval akiről van egy ilyen agyminta, egy jó nagy agyminta, mondjuk az egész életénál gyűjtött, azt szerintem, bár nyilván nem mértem ki, de nagyon frankó le lehet modellezni. És a gépi tanulási algoritmusok, mondjuk egy neurális háló ezt megtanulja, mármint egy mesterséges neurális háló megtanulja a mi természetes neurális hálónk és agyunk működését, akkor tulajdonképpen lemásoltak minket, lemásolták a gondolatainkat, és hogyha elég jó szinten másolták le, akkor igaz, hogy a halálunk pillanatában meghalunk, és többé nem fogunk már változni, nem fogunk se javulni, se romlani, semmilyen változás nem fog beállni, hiszen az agyhullámaink azok, amik addig voltak, és elkészült ez az agylenyomat, vagy agybank, vagy nem tudom mi, agyhullám adatbázis, de addig a pontig minden, ami mi vagyunk, ott van. Ha ezt egy gép hiteles módon tudja reprodukálni, akkor tulajdonképpen bizonyos értelemben halhatatlanná lettünk, illetve olyan fajta szobrot tud állítani az illetőnek, amit eddig soha, hogy bármit a jövőben odavisz el ehhez a szoborhoz, ahol ez az agyhullám működik, megkérdezed a véleményét, és azt fogja mondani, amit mi mondtunk volna a halálunk pillanatában. Mindenről az lesz a véleménye, ami nekünk a halálunk pillanatában, mindenről úgy fog gondolkodni, azt fogja érezni, nem tudom, lehet-e ilyet mondani, mint a halálunk pillanatában. Természetesen ez csak egy másolat lesz, semmi olyanra nem lesz képes, amire mi nem voltunk képesek, illetve természetesen vannak generatív algoritmusok, szóval generatív, vannak genetikus algoritmusok, amik generálják magukat, bocsánat, és képesek a tulajdonképpeni mutációra, így idővel tanulhatnának új dolgokat is, de az már egyértelműen nem mi vagyunk. Minden esetre csak képzeljétek el, hogy sírkő helyett egy ilyen kvázi szobrot állítunk, egy számítógépet, ami pont olyan, mint aminek mi voltunk a halálunk pillanatában. Szerintem ez szuper creepy, de szuper érdekes is, és izgalmas is. Ettől persze még nagyon-nagyon messze vagyunk, de az ehhez szükséges adatbázis előállítása gyakorlatilag kísérleti szinten te elkezdődött. És mint tudjátok, a gyakori hallgatóim már biztos kívülről tudják, hogy minden machine learning lelke egy tréning adatbázis. Hát, azt most elkezdtük csinálni agymintából. Szerintem ez nagyon durva és többenetes dolog, mindenképpen kattintsátok. Ez egy rövid cikk, ez egy, nem tudom, két, mondjuk 3 perc olvasás, de érdemes megnézni, számomra döbbenetes volt, rám nagyon nagy hatást tett, remélem, hogy nektek is érdekes. Annyi kérdést felvet, nem is akarok most belemenni itt a podcast keretei közt, mert akkor órákig filozofálnánk, de csak gondoljatok be. Egyébként nekem úgy rémlik, hogy láttam egy ilyen Black Mirror részt. Nem pont ilyet, de mintha valakinek a személyiségét Facebookból meg hasonlókból rekreálták volna a halála után az egyik részben, az is atom creepy volt, de így nekem rögtön ez ugrott be. Na, erre hagyok is egy pillanat hatásszünetet, jó, valójában csak kikeresem a következő cikkünket, és egy éles váltással menjünk át Afrika másik részére. Igazából annyira nem is éles ez a váltás, mert mindig Dél-Afrikában, illetve Botswanában és Namíbiában, ezen a három helyen vagyunk, illetve a Kalahári sivatagban. A cikk címe Machine Vision Drones Monitor Animals in the African Savannah. És a technologyreview.com-on jelent meg szeptember 14-én, és azért választottam, mert én nagyon szerettem, amikor a csúcstechnika a való élettel találkozik, és a természettel, és egy ötvözetet képez, és egy kicsit tényleg jobbá teszi a világot, még akkor is, ha tudom, hogy ez ilyen szépségkirálynősen hangzik, de majd, ha egyszer láttok tényleg ezen az előadáson, akkor tudni fogjátok, hogy ez a veszély engem nem fenyeget. No de, vissza a cikkhez. Ezeken a tájakon, amiket felsoroltam, nagyon fontos és hatalmas és érdekes állatpopulációk élnek. Zsiráfokra kell gondolni, gnúkra, különböző gazellafajokra, struccokra, szóval mindenféle ilyen egzotikus állatra, amik közül egy jelentős részük például ilyen igazán nagy testű emlős, vannak köztük védett, vagy akár kihalás közelében álló fajok is. Egy szóval nagyon fontos, amit itthon talán erdő, illetve vadgazdálkodásnak hívnak, ott nyilván nem erdőgazdálkodásnak, de vadgazdálkodásnak mindenképp. Fontos tudni, hogy ezek az állatok milyen erőforrásokat használnak, mit esznek, mit isznak, hol vannak, annak függvényében, hogy az élőhelyük hogy változik, ugye részben sajnos az emberi behatás miatt, részben meg hát a természetes változás miatt, gondoljatok csak erdőtüzekre, áradásokra, stb. Stb. Nagyon fontos tudni, hogy hol vannak ezek az állatok, mekkora csoportban a populációnak, mi a mérete, szükséges-e őket adott esetben etetni, vagy bármilyen módon táplálni, segíteni őket, vigyázni rájuk, vagy sem, vagy éppen túlnépesedés következettbe, túlszaporodás következettbe, és esetleg csökkenteni kéne a populációt, stb. Tehát rengeteg erdő, vadgazdálkodási kérdés felmerül. Igen ám, csak ha ránéztek a térképre, akkor látjátok, hogy ezek a területek, amiket mondtam, ezek bazi nagyok. Szóval nem igazán lehet őket átlátni 3 erdésszel. Eddig kétféle megoldás volt erre. Az egyik ez a bizonyos póznákra felrakott ilyen fényképdobozok, amik gyakorlatilag azt csinálták, hogy egy adott környéket így lefényképeztek, ha mozgást észleltek, vagy ezt, vagy azt, és akkor az így készült fényképeken vagy bizonyos időközönként készült fényképeken, így lehetett elemezni, hogy akkor mit láttunk rajta. És a szerencsénk volt akkor pontosan azokat az állatokat, amiket kerestünk, meg tudtuk számolni, tehát a szakértők meg tudták számolni, szemrevételezéssel megállapíthattak különböző változásokat a populációban, el tudjátok képzelni. Ennek a megoldásnak ugye az a hátránya, hogy hát ezek a boxok fix helyen vannak, nyilván nincs is túl sok belőlük, és egy viszonylag kis területet látnak át, úgyhogy ha pehünk van, és arra épp nem vonul ilyen csorda, amit mi vizsgálunk, akkor így jártunk. A másik megoldás természetesen, hogy helikopterre ülnek a szakemberek, felhők fölé, az nyilván nem alatta kell lejönnek, de értitek a lényeget, szóval magasra szállnak, repülnek ezek fölött a területek fölött, nyilván akkor hatalmas területet be tudnak járni, még akkor is, ha csak nappal tudnak közlekedni, hogy ez nem katonák, vagy éjjellátójuk legyen. A lényeg az, hogy ez egy jól működő módszer, csak egyetlen apró hátulütője van, hogy piszok drága. Márpedig sok mindenre költenek az emberek rengeteg pénzt, még Afrikában is, de az állatvédelem nincs ezek között. Szóval kellett valami jobb megoldást találni erre, mert rendkívül időigényes volt ezeknek a fotóknak a kiértékelése, a helikopteres változat meg szintén időigényes volt, és végtelenül drága. Itt jött a képbe, most nagyon fogok igyekezni, Nicholas Ray. Ez azért ment, szerencsém van, eddig tartott. Az École Polytechnique Fédérale de Lausanne, vagyis a svájci szövetségi, a Lausanne-i svájci szövetségi műszaki egyetem? Na mindegy. Szóval ennek az egyetemnek a kutatói, illetve a Nicholas Ray vezette csapat, aki a cikk így szól, hogy néhány haverjával, mondjuk nem tudom, ez nekem kicsit úgy hangzik, mint akikkel a kocsmába járunk munka után sörözni. Hát ők nem sörözni jártak, hanem csináltak egy olyan machine learning, gépilátás, machine vision algoritmust, ami ezeknek a képeknek a kielemzését hatékonyan és gyorsan végrehajtja. Konkrétan, most már azt gondolom, hogy akik velem vannak és nem először hallgatják az adást, azok már nagyjából sejtik, hogy miről van szó, de azok kedvéért, akik most csatlakoztak be, vagy akik kevésbé jegyzeteltek szorgosan az előző adásokban, ugye arról van szó, hogy a gép az nem lát, de úgy lát, hogy a képeket feldolgozza pixel-pixel alapon, és hogyha mutatunk neki képeket, amikről megmondjuk, hogy azon mi van, és jó sok ilyet mutatunk, akkor előbb-utóbb megérti azokat az összefüggéseket, amiket mi ugye kapásból látunk, vonalakat, pontokat, színeket, stb. És egy idő után megjegyzi, hogy a gazella az az, ami kb. Erre egyenes, meg arra görbe. Most nagyon egyszerűen mondtam el, túl egyszerűen is talán, de értitek a lényeget. Nos, Namíbiába mentek el végezni ezt a feladatot. 5 darab különböző drón repülést, illetve útvonalat jártak le drónokkal, tehát egy kis repülő, távolról irányított repülőeszközökkel, és 6500 képet készítettek ez alatt az 5 repülés alatt. Mindegyiket 3000x4000 pixelesben, és egy néhány centiméter per pixel felbontással, tehát viszonylag középmagasról készültek ezek a fotók. Természetesen sikerült is jó néhány nagy testű emlőst lencsevégre kapni, de nyilvánvalóan a fotók jelentős részén semmi nincs, vagy nem az, amit keresünk. Ugye ezzel még nem oldottuk meg a feladatot, ez ugyanolyan, mint a helikopteres sztori, csak most drónokkal ment, de itt jön képbe ugye a Machine Vision. Ezt az első becsnyi képet, ezt 232 önkéntessel átnézették, és az volt az önkéntesek feladata, hogy egy poligont rajzoljanak, magyarán, hogy karikázzák be az állatokat, most így egyszerűen szólva. Utána ezeket a bekarikázott képeket legalább 3 vagy maximum 10 másik önkéntesnek küldték el, akik megszámolták és megállapították, hogy milyen állat és mennyi van rajta. Ilyen módon 976 nagy testű emlőst és találtak meg, összesen 650 képen, amit sikerült azonosítani, és 21 olyan esetet, amit csak 30 perc szakértői megbeszélés után tudtak eldönteni. Tehát ez a képállomány ez messze nem volt ideális, magyarán szóval elég életszerű volt. Ezeket a példákat, ezeket az úgynevezett annotált képeket, tehát olyan képeket, amiről megmondtuk, hogy egyébként mi van rajt, adták oda a számítógépnek, és egy nagyon érdekes eredményt értek el, miután megtrénálték a machine learning modellt. A számítógép ugyanis arra jutott, hogy akkor tud a legjobban döntést hozni, hogyha olyankor készülnek a fotók, amikor az állatoknak elég nagy, tehát viszonylag hosszú árnyékuk van. Ha belegondoltok, ez logikus, mert fentről nézve, még akkor is, ha nem pont az állat fölött vagyunk, de alapvetően fölülről látjuk, ami sokkal kisebb, a legtöbb állat ugye inkább oldalról nézve nagy, mint fölülről. Nem tudom, értitek, hogy mit akarok kihozni, de hogy az árnyékuk az sokkal árulkodóbb az állat mi bellétéről, mert az nem csak egy szürke paca. Szóval a lényeg az, hogy ezt találták a machine learning algoritmus megalkotásakor, és hát természetesen nincsen machine learning modell eredménymérés nélkül, mint ahogy semmi sincs eredménymérés nélkül. A lényeg az, hogy ez a rendszer nagyon magas recallt ért el, és van egy kis fals azonosítása, nem is olyan kicsi, szóval teljesen nem lehet az embereket kizárni, de arra tökéletesen alkalmas lett a rendszer, hogy tömegesen átnézze pillanatok alatt a képsorokat, amikről úgy gondolja, hogy lehet rajta állat, ugye ez töredéke a valódi képeknek, mármint, hogy lehet rajta olyan állat, ami gyanúsan olyan, amit mi szeretnénk megfigyelni, tehát jellemzően ezek a nagy testű emlősök voltak ebben a kísérletben. Azokat odadobja egy humán operátornak, tehát egy embernek, és akkor neki nem több ezer képet kell átnéznie, hanem azt a, nem tudom, 500-at, ami szóba jöhet. Ráadásul úgy dobja oda a számítógép, hogy már tesz egy javaslatot is, tehát amit tényleg elég egyértelműek, azokat csak le kell okézni. A lényeg tehát az, hogy az a költség, amire szükség volt a populáció figyeléséhez, az drasztikusan csökkent, mivel a fotózást drónokkal el lehetett végezni, ugye jóval olcsóbb azért, mint egy nagy igazi helikopter, és utána pedig a képek feldolgozását töredék idő alatt számítógép segítségével megcsinálták. Ha belegondoltok, hogy ezt néhány kutató rakta össze, akkor azért én azt gondolom, hogy ez lenyűgöző, és nagyon jó ez a cikk, természetesen a show notes-ban benne lesz, arra, hogy megmutassa nektek, hogy olyan területeken, amit kapásból nem mondanánk, hogy na hát a vadgazdálkodás az egy high-tech terület, ugye? Azért ez kapásból, legalábbis lehet, hogy ez csak az én hiányosságom, de én kapásból nem azt mondják nekem, hogy mondjál ilyen technológia intenzív iparágat, mondjuk nem a vadgazdálkodás jut eszembe. Ő és tévednék, hiszen itt van ez a nagyszerű példa, és ez tök jól megmutatja, hogy a machine learning mikor igazán hasznos, és hogy lehet belőle igazi hasznot teremteni, tényleg így a for better világjeligére is, meg nyilván itt pénzügyi haszonról is szó van, hiszen emberi munkaidő lecsökkentéséről van szó, tehát ugyanakkor a büdzséből sokkal jobb képet kaphatnak a jelen esetben ugye a nagytestű afrikai emlősökről, vagy sokkal kisebb büdzséből is el tudják érni azt, amit most. Így aztán relatív olcsó drón technológiával felszerelve gyakorlatilag egy hatalmas előrelépést tudtak az afrikai szavanna megfigyelésében és tanulmányozásában elérni. Mára ezt a két cikket hoztam nektek. Remélem, hogy tetszett nektek és örültetek. Még egy dolgot szeretnék mondani, be fogom rakni a show notes-ba a The Verge cikkét. Nem tudom, emlékeztek-e még az előző adásban Taryn Southern-re, aki egy egész albumot alkotott az Emperor nevű zenei mesterséges intelligenciával. A Verge egy elég hosszú interjút készített az énekesnővel vagy művésznővel, nem csak énekel a videóban, hanem zenét is szerzett együtt az AI-jal. Azt gondolom, hogy akit érdekel, vagy magával ragadott a sztori, az olvassa el, most nem fogok belemenni, ez egy interjú, nézzétek meg. Szerintem egyébként elég jó, én beleolvastam, érdekes kérdéseket feszeget, pont így a művészet meg az AI kapcsán. Úgyhogy ha tervezitek, hogy beugrotok valamikor a kutatók éjszakájára, 6-tól fogunk egyébként kezdeni, 29-én pénteken, akkor például ez a cikk lehet egy ilyen jó előkészítés, gondoljátok át egy picit, így spanoljátok fel magatokat a témában, és izzasszatok meg kérdésekkel. Na, ez most egy kihívás volt, gyertek el, próbáljátok meg. Amúgy fel lehet tenni kedves kérdéseket is. Léci. De a lényeg az, hogy mindenképpen találkozzunk, ha van kedvetek, ha nincs, akkor meg csak úgy olvassátok el. Én mára megköszönöm a figyelmeteket, találkozunk vagy a következő adásban, vagy pedig élőben a kutatók éjszakáján. Sziasztok!